Sziasztok, ez itt az Ekervekkel, az első magyar elkereskedelmi podcast. Szó lesz stratégiákról, marketingről, fejlesztésről és mindenről, ami elkereskedelem. A két házigazda Horváth Zoltán és Nagy Gábor.
Sziasztok! Ismét jelentkezünk egy újabb Elkervekkel epizóddal, ami már a 10. adásunk. Ebben az epizódban Csepreik Balázssal, a Sales Autopilot társtulajdonosával beszélgettünk. Röviden érintettük a Sales Autopilot létrejöttének történetét, majd a sikeres adatbázis építés titkáról kérdezgettük. Balázs elmondta, szerintem mi kell ahhoz, hogy egy hagyományos e-mail adatbázis helyett igazi közösséget építs, akikkel valódi kapcsolatot tudsz lépni. Többek között ez is kiderül mai epizódunkból. Csapjunk is bele!
Mai vendégünk az Csepreki Balázs, Sales Autopilot társtulajdonosa és ügyvezetője, akit onnan ismerünk, hogy marketing automatizációs szoftvert készítenek, fejlesztenek és üzemeltetnek. A mi fejünkben igazából te egy e-mail specialista voltál, és most már igazából egy e-mail és értékesítési rendszer specialista lettél. Szervusz, Balázs!
Sziasztok! Köszönöm a meghívást, köszönöm a lehetőséget.
Igazából ti hogy indultatok el?
Az igaz történet.
Az igaz történetre vagyunk kíváncsiak.
Hát ha valakinek még ismerős az a név, hogy Slinglov Sanyi, akkor az én üzlettársam, a Kau Gyuri, ő rendszertervező informatikusnak tanult, meg műszaki tanárnak, és a Sanyi 2000 körül megálmodott egy online üzletet a Cory Rudl tanításai alapján. Lehet, hogy az ő neve se ismert, ő egy Porsche 928-asban halt meg szegény valamikor 2001-2 körül talán. Ő az első internetmarketing guruk egyike volt, ilyen késő 20 éves srác, és az ő tanítása alapján kezdett a Sanyi itthon kialakítani egy bizniszt, és felmérte, hogy milyen szoftverek állnak rendelkezésre, és nem talált alkalmasat, és megkérdezte a Gyurit, hogy tudná esetleg segíteni neki. Szóval Gyuri mint mindig azt mondta, hogy persze, utána néz. És akkor felmérte a piacot, megnézte az akkori szereplőket, megnézte, hogy mik a Sanyi elvárásai, mit kell egy ilyen szoftvernek tudnia, hát persze mindent is. Tehát e-mail marketing és affiliate, ez volt a két fő irány az elején. Ezzel elindultak. Szerintem 2001 körül már volt valami nagyon szűk körben használt béta, 2002-ben már volt egy tágabb körben használt béta. Én a cégemmel az akkori online művészeti galérián volt, 2000-ben alapítottuk, az egy jópofa biznisz volt, és jól működött, és akkor hírlevél megoldást kerestem, és akkor csak kellett egy kereső a galériához, hogy így a saját adatbázisban lehessen keresni, és a Sanyit megkérdeztem, hogy hogy kell ilyet csinálni. A HTML JavaScript ment, de ez a halvány elképzelésem se volt, hogy ebből hogy lesz kereső. És akkor mondta, hogy hát ismerek valakit, aki tud segíteni, az volt a Kau Gyuri, bemutatott minket egymásnak, segített a Gyuri, megcsináltuk, jól működött, elkezdtünk nőni, és aztán eladták nekem a hírlevélküldőjüket. Én voltam azt hiszem az első fizető ügyfél az akkori Hírlevél Pro-nak, mármint az én akkori cégem.
Akkor ez még nem a Mailmaster?
Ez még Hírlevél Pro. A Mailmasternek már én voltam a keresztapja, mert nagyon akartunk menni a nemzetközi piacra, és gondoltuk, hogy a Hírlevél Pro nével ez nem biztos, hogy racionális elképzelés. És akkor volt még egy apró, pici bökkenő így a bizniszsel kapcsolatban, hogy ki volt írva, hogy 6 hónapos próbaidőszak, és utána ennyibe kerül, meg ilyen csomag, meg olyan csomag, csak az egész pénzügyi része az megállt ennél a táblázatnál a weboldalon, tehát semennyire nem volt kész, és akkor én abba társultam be, vagy az volt a felajánlásom, hogy akkor csináljuk meg tényleg a sales és pénzügyi részt, hogy én értékesítési háttérrel rendelkeztem, akkor már pár éve, a koromhoz képest régóta, és akkor az én dolgom lett az, hogy kitalálni, hogy akkor ez hogy lesz eladva, mennyibe kerüljön tényleg, hogy lesz kiszámlázva, stb. És akkor erre a Gyuri igent mondott, erre a ajánlatomra, és akkor így lettünk üzlettársak, és így indult. 2003. június 16-án indult a fizetős, mert annyira papírkutya voltam, hogy de türelmetlen is, hogy nem akartam még két hetet várni, hogy majd akkor július 1-én, nem sikerült június 1-ére összehozni, nem baj, akkor két héttel kezdjük, és arra gondoltam, hogy ez azért jó ötlet, mert a két heti díjat csak könnyebb lesz kifizetniük, mint a teljes havi díjat, erre mondtam a papírkutyát, hogy ezért féltem, hogy ezt az értéket ki fogják-e fizetni, és akkor így kézi számlatömbben írtam a számlákat.
Versenytársatok volt a magyar piacon akkor?
Nem, semmi nem volt. Semmi nem volt, erre nagyon sokáig nem volt igény. Tehát igény, nem viccelj. Arra volt igény, hogy Csepregi úr, valami weboldalszerű izé kéne nekem. És az első igények, és ez nagyon érdekes, az első igények, amikre el tudtam adni a szoftvert, azok nem e-mail marketing igények voltak. Bár de az elsők között volt egy multicég, azt végül eltúltuk, de egy multicég, nem akarom mondani a nevüket, de egy multicég volt az egyik első ügyfelünk, de az összes KKV-s igény az mind automatizálásra vonatkozott, vagy weboldalra. Tehát például nekem a legeslegelső ügyfél, akit kiszolgáltam ezen zászló alatt, az egy fordítóiroda volt, írtam neki JavaScriptben egy árajánlatkészítő modult a weboldalára, és ez forradalmi volt 2002-ben.
Elhiszem.
De mindez azért, mert mondta, hogy hát ők egy kicsi fordítóiroda, ő van, meg a felesége, és van pár szabadúszó fordító, és hogy annyira fárasztó árajánlatokat írni, hogy nem tudunk, nincs erre valami megoldás. És akkor összeraktam egy ilyet, sose küldött hírlevet azoknak, akik feliratkoztak, de rengeteg ügyfelet szerzett ezzel az áraját kérő modullal. Az volt a szerencsés együttállás, hogy kereső optimalizálásba belástam magam, abban egész jók is lettünk, és akkor neki a kereső optimalizálás plusz az árajánlatkérés, az úgy együtt eléggé nagyon jó eredményeket hozott. Úgyhogy ilyesmi igények voltak eleinte. Némelyik még mindig ügyfelünk, vagy az egyik ilyen cég most mondta le, lézerszem sebészeti klinikák, ott is a látásteszt, hogy így válaszolsz X kérdésre, és akkor kihozzák, hogy mik a lehetőségek, és ott is egészen sok különböző esetet le tudott kezelni a rendszer, és akkor onnantól kereste meg a telemarketing őket, mármint a jelölteket, az érdeklődőket, hogy kiderült, hogy műthető, eredményesen műthető, és olyan tartományban műthető, hogy nagyon nagy lesz az élmény az ügyfélnek, tehát tovább fogja ajánlani, boldog lesz, nem fogja visszakérni a pénzét, stb. És akkor az ilyeneket keresték meg telemarketinggel, vastag nyomtatott brosúrával is, bármivel, akiknél ez a látásteszt kihozta. És persze, akik pozitív választ kaptak, azok amúgy is tehát kapcsolatot felvették a klinikával, de azért sokat segített, hogy onnantól volt egy aktív sales tevékenység.
És ez még mindig nem Mailmaster?
Ez még bőven hírlevélpró volt.
Aha, és mikortól indultam?
Fogalmam sincs.
Nem tudod.
Mikortól jött be egyáltalán a képbe a hírlevélküldés? Mert most még...
Az ott volt, csak az kezdeti igények nem erre vonatkoztak. Tehát ez soha senki nem keresett meg azzal, hogy Csepregi úr hírlevelet kéne küldeni. Azon az egy múltin kívül. És akkor ott én küldtem a karácsonyi üdvözletet lengyelül, szlovákul, nem tudom, minden olyan közép-európai nyelven, ami tele van olyan karakterekkel, ami nekünk nincs.
Az ezt lehet mondani, hogy akkor a piac előtt jártatok erősen.
Hát igen. Mondanám, hogy ahogy most is, de nyilván azért a nemzetközi piacot nem kéne lefitymálnom.
Igen, viszont Magyarországon így ráfűződve erre nincs más alternatíva.
Nincs. Ezen gondolkoztam is, igen, egy amerikai csoportban benne vagyok, és ez a... Most mondjam azt, hogy mi vagyunk a piacvezető magyar marketing automatizálási szoftver? Vagy a magyar marketing automatizálási szoftver?
Igen, hogy itt igazából nincs más, és hogy ez szerintem az országon belül egy óriási nagy előnyötök, hogy ugye lokális piacon rengeteg olyan integrációtok van, amit most jelen pillanatban a külföldi versenytársak nem tudnak biztosítani.
Uh-huh. Igen, ez egy valós előny. Ez egy valós előny. Azért az se hátrány, hogy beszélünk magyarul, hogy a ügyfélszolgálat se külföldiül beszél, és azt látom, hogy nyilván a fiatalabb generációnak teljesen természetes az angol nyelven való fogyasztás, de volt most egy csetem egy barátunkkal, egy családi baráttal, aki élt Ausztráliában hónapokat, érted? Igazán tud angolul. És csak azt kérdezte, hogy most az OMA-tól vásároljon, vagy a Digital Marketertől? És akkor én mondtam, hogy hát nem tudom. És aztán az OMA-tól vásárolt. Tehát, hogy mondom, miért? Hát azért ezek amerikai angol, hogy nem tudom mennyire fogom tudni. Tehát, és ön nem az én korosztályom, egy tízessel fiatalabb.
Uh-huh, érdekes.
Tehát, hogy azért ez is számít sokaknak, hogy az egy extra biztonság. És nem tudom, ha valaki volt amerikai ügyfélszolgálatokkal kapcsolatban, azért van annak egy specialitása, ami nem mindig nyeri el a magyar vásárló tetszését. Viszont legalább ők tudják, hogy kell pénzt keresni.
Hát igen, ott más a kultúra.
Igen, igen.
És mikortól álltatok rá, hogy most már igazából automatizáció inkább?
Szerintem valamikor 2008 körül, és borzasztó rossz vagyok így az évszámokkal visszamenőleg, a feleségem és a gyerekeim születésdátumát tudom azon kívül szinte semmit, de 2008-9 körül, amikor így a marketing üzenetünk újrafogalmazásán gondolkoztam, nagyon akartam jó vevő sztorikat kirakni. És a legjobbak nem voltak hajlandók megmutatni magukat. Uh-huh. És volt egy kedvenc, vagy még mindig van egy kedvenc ügyfelem, vagy hát néhány, aki az év 365 napjából minimum 200-at külföldön tölt, vagy legalábbis sportolással, nyaralással tölti. És őt akartam, hogy az arc legyen. Mondta, hogy ki van zárva, hogy ő azt elárulja, hogy ő automatizál. Igen. Ő egy magyar egyszeri díjas szolgáltatótól jött át, és rendkívül sikeres lett rögtön azután, hogy átjött. Ő úgy fogalmazta meg, hogy azért, mert nem a kézbesíthetőséggel kapcsolatos technikai problémákkal töltötte onnantól az idejének mondjuk az egyharmadát, hanem azt az időt is a marketing szövegek írásával töltötte, és éves, annyit elárulhatok az iparágról, hogy felnőtt oktatás, a területet azt nem mondhatom, ilyen 2-300 000 forintos éves tanfolyamokat árulnak, és több mint kétszeresen túltöltötték akkor. Augusztus-szeptember körül volt az átállás, szeptember végén kezdődik a tanév nekik, és több mint kétszeresen túltöltötték az éves tanfolyamokat, most képzelhetett 200 000 forintos tanfolyamból az micsoda volumen, és akkor ott neki beakadt valami, és szerintem kb. Egy évvel később ismertem őt én meg alaposabban, és csak hallottam a sztoriait, hogy hát most 3 hétig nem leszek, mert kenuzok, most elmegyek sífutni Finnországba, ki kéne próbálnom ezt a sportot, jövőre lehet, hogy indulok egy világbajnokságon, vagy valami versenyen. Most itt leszek, most egyébként most a karácsonyi szezon előtt mondta, hogy hát kim vagyunk Jamaikán, de úgy megtetszett, maradunk még egy 8-10 napot. Tehát hányan maradnak még 8-10 napot Jamaikán, amikor megtetszik nekik? Na és amikor ezt megértettem, hogy neki mi vált valóra az életében, nekem akkor jött ez a nagy önműködősítő nevű valami, aminek a tengerpart és a pálmafa lett ez a, mert az arcát nem tudtam kirakni.
Viszont ezt az élményt akartad.
Valamit ki akartam rakni, és vicces, mert közben pont ennek a Dög nagy könyvnek a hátulján a Helyszer Zsuzsi itt van vevővéleményként, és pont ő neki ez a tengerpartos, egy ilyen képes lapunk akadt be, és azóta ő is megcsinálta. Szóval, hogy az ügyfeleim élménye az, amitől beakadt. Mert ez mindig, Szász Matyi mondja mindig így, hogy tudtam, én csak nem sejtettem. Vagy ahogy az ógörökben van. Az ógörökben a tudom, tehát a gnózis és az epignózis, tehát az ismereti tudás és a tapasztalati tudás, az két külön szó, oké, hogy ugyanaz az a töve. A gnózis megvolt, az epignózis nem volt meg. Tehát nem volt meg a tapasztalat, hogy ezt így megtanítom valakinek, megcsinálja, és aztán írja nekem a képes lapokat, meg most így némelyik így küld ilyen fotókat, ahogy ott iszogatja a koktélt itt meg ott. A Todi ilyen még, ha ismeritek, Hennel Tivadar. Szóval ekkor akad be, amikor látom, hogy basszus, ezt megcsinálják tényleg. Tehát nem az a kérdés, hogy én megcsinálom, mert hogy ők megcsinálják.
És utána igazából ti edukáltátok le ezt a magyar piacot, végig is azt lehet mondani.
Hát ezt te mondhatsz ilyet.
Jó, oké, igen, én mondok ilyet.
Én ezt nem tudom.
Jó, egy kicsit tovább menve, hogy a mai világban mi a véleményed az e-mailről? Ugye nagyon sokat hallunk ilyet, az e-mail halott, már nem jó, nincs olyan hatékonysága, de máshonnan meg azt halljuk, hogy világkorát éri igazából, ugyanolyan hatékony, és ezt nem szabad elengedni. Neked mi az állásfoglalásod ezzel kapcsolatban?
Nem tudom megszámolni, hányszor temették az e-mailt. Én egyszer ijedtem meg emiatt, amikor a Google kijött a Google, egy olyan chat volt, ahol nem csak a végére tudsz írni, hanem igazából minden, amit azt tud, az beleszerkesztették a Drive appokba, például a Docsba, hogy ez a bárhova írhatsz kollaboratív, és ott volt egy nagy ijesztés, hogy hú, ez le fogja váltani az e-mailt nekünk annyi. Aztán állítom, hogy hülyeség, nem? Tehát e-mail kell. Tegnap előtt a Ryan Dice-tól, digitalmarketer.com egy hírlevelet a DM Insider-ben írja sorra az érveket, hogy virul az e-mail, csak jól kell kommunikálni vele. Akkor a Basecamp, ha ismeri valaki.
Igen, ismeri.
Most indítottak egy várólistát a Hey nevű alkalmazásukra. Arra még nem jöttem rá, hogy az e-mail küldő lesz, vagy e-mail fogadó, de feliratkoztam. Nagyon fura, írtak egy hosszú szerelmes levelet, hogy mennyire szeretik az e-mailt, és én nem bírtam rájönni belőle, hogy ez most küldő vagy fogadó. Szóval, hogy újra feltámad, mindig feltámad. Emlékszem a rémületre, amikor a Gmail bevezette a füleket, és felhasználóként imádom. Tökéletesen működik. Néha hallok embereket, hogy mennyi spamet kapnak, és aztán mindig kiderül, hogy nem Gmailt használnak, hanem valamilyen. Ezek a tipikusan ezek kisvállalati, nem homemade, de nem is ilyen világszínvonalú levelező szerver megoldások, amit egy közepesen felkészült rendszergazda üzemeltet, és aztán az vagy kiszűri a spamet, vagy nem, vagy minden mást is, de tehát, hogy 10 évvel el vannak maradva a Gmailtől. Tehát azért pont az ilyen ijesztő dolgok, mint hogy a Gmail jó spam szűrője, azok pont újra és újra visszahozzák azt, hogy ez rohadt jó használható.
Tulajdonképpen ez egy költőkérdés volt neked feltéve az e-mail.
Akkor nem kellett volna válaszolnom.
Csak hogy itt van egy nagy titok, vagy nem is titok. Ugye ti adtok egy szoftvert, ami önmagában még kevés automatizál, de hogy említetted már korábban, hogy a szövegírás az, ami az e-mailnek gyakorlatilag a lelkét adja meg, hogy ne csak egy olyan dolog legyen, amit az emberek utálnak. Hát persze, hogy utálnak, mert olyan dolgokra iratkoznak fel, amire valamiért feliratkoztak, ki tudja, lehet, hogy ők se tudják, hogy miért, elfelejtették, stb. A másik oldalon meg egy olyan, most nevezzük elkereskedő ül, most hozzájuk szólunk, azért hoztam ezt a példát, aki el akar adni. És nyilván itt nem tudja, hogy kinek ír, nem tudja, hogy mit írjon, összeolóz valamit, nem törődik vele, és ezért van az, hogy az emberek úgymond kiszerettek az e-mailből. Nem tudom, én olyanokra iratkozok fel általában, amiket azokat olvasom el nyilván, mert ha kapok tőle valamit, akkor nem véletlenül kapom. Te hogy látod ezt, hogy a szövegírással mekkora problémák vannak?
Ha azt a szót használjuk, hogy szövegírás, akkor én rögtön valami ilyen mesterkélt dolog jut nekem eszembe. Ez a úgy csinálunk, mintha. Úgyhogy én inkább a kapcsolatépítés szót használnám, és ez különbözteti meg azt az e-mailt, amit elolvasnak meg, amit nem olvasnak el, hogy a küldő az kapcsolatot épít-e egy közönséggel, vagy csak próbálja nyomni a szarát. És attól tartok, hogy sokan vannak, akiknek azért szimpatikus az internetes vállalkozás, mert talán nem annyira szeretnek kapcsolatot építeni, vagy talán nem annyira érzik gyakorlottnak magukat ebben, és így szeretnének elbújni a drót túloldalára, és aztán ők nem is építenek kapcsolatot, hanem csak így nyomják a saját akármiüket. Míg vannak azok, akik meg felismerik, hogy ugyanez az eszköz alkalmas arra, hogy egy sokkal nagyobb közönséggel építsek kapcsolatot, mint akikkel hagyományos módon tudnék. És ez az utóbbi ember, akiben ott van a törődés a közönsége felé, és ez nem egy ilyen, online vállalkozások 17. pontjába írták, hogy úgy kell csinálnom, mintha törődnék a közönséggel, mert jó, akkor 7-től 2-től 3-ig törődök. Tehát nem, hanem aki tényleg ilyen ember. Tehát aki vállalkozóként nem csak el akarja nyomni a szarát, hanem és meg akar gazdagodni, hanem tényleg szolgálatként tekint a vállalkozására, és azért azt a terméket árulja, mert hisz benne, mert neki összekötődik a fejében a termék konkrét emberek életének a megváltozásával, de nem azért, mert a marketing órán megtanulta, hogy gondold végig, hogy milyen transformációt hoz létre a terméket, hát tényleg a transformáció, akkor erről is beszélnem kell, hanem már eleve ezért kezdte el, mert embereknek akart segíteni. És az ilyen ember meg kapcsolatot kezd építeni, és felfedezi, hogy mennyire fantasztikus eszköz ehhez az e-mail, mert mit tudom én, írok 5000 embernek, belerakok egy kérdést, hogy figyú, mi is, mit gondolsz erről, és akkor lehet, hogy 23-an válaszolnak, de 23 embertől megtudtam valamit, ami számomra értékes információ, ami alapján tovább tudom finomítani az ajánlatomat, és lehet, hogy legközelebb egy másik 23 ember fog, tehát tökre aszinkron az egész, meg aszimmetrikus is az egész. Tehát úgy értem, aszinkron beszélgetünk, tehát nem úgy, mint most veletek. Másrészt hol az egyikkel, hol a másikkal, hol a harmadikkal, lehet, hogy valakivel soha, mert valaki mindig csak figyel, de ugye ő sincs hátrányban, mert megteheti, hogy mindig csak figyel. Tehát van egy csomó olyan jellemzője, ami szerintem fantasztikusan felhasználható kapcsolatépítésre, és arra, hogy törődjünk, és visszajelzést kapjunk, és a törődés abban nyilvánul meg, hogy a visszajelzések alapján finomítunk a folyamaton, vagy a terméken, tehát vagy a szolgáltatási folyamaton, ha úgymond csak, idézőjelben, csak egy forgalmazó vagyok, és nincs ráhatásom a termékre, akkor nem tudok máson finomítani, mint a szolgáltatási folyamaton. Oké, a termék kínálaton még tudok finomítani, és nagyon meglepett, amikor Németh Sanyi barátom termékfejlesztésnek hívta azt is, de rájöttem, hogy igaza van, egy web elkereskedőként, egy webshoposként az is termékfejlesztés, hogy mit fogok eladni, és mit nem fogok eladni. Nem csak az a termékfejlesztés, hogy belebabrálok a fékbetétbe, hogy jobban fogjon, mert azt nem tudom megtenni, mert Kínából vettem, vagy Japánból vettem, ez már ilyen, ezt kell eladnom.
Igen, ez az ő szolgáltatása lesz, és igazából ezt kezelhetjük termékként is. Igen. Egyébként elég sokat beszélgettünk az utóbbi időben arról, hogy azt látjuk, hogy bizonyos termékkörök nagyon erőteljesen multisodnak. És hogy tipikusan egyébként jönnek kérdések, hogy milyen termékkörbe kezdjenek bele, vagy hogy mivel foglalkozzanak, és hogy egyébként egy multi mellett hogyan tud bárki is, akár csak egy mikro vagy egy KKV labdába rúgni, és én úgy gondolom, hogy ezekben keresendő a megoldás. Egy multi nem biztos, hogy fog tudni úgy kommunikálni, vagy egyáltalán megfogni egy, nem is azért, mert nem képes rá, hanem akkor a termékkörrel dolgozik, hogy nem tud kiragadni egy kisebb termékköt, amit igazából önmagának érez, és ezzel kapcsolatban tényleg egy olyan követő tábort föl tud épp, vagy olyan információkat, akár edukációs, vagy akár bármilyen információt át tud adni a vásárlóinak, ami által lojalitást tud elérni. Uh-huh. És erről beszélgettünk már, hogy pont ez, hogy ilyen jellegű megoldásukban kell gondolkodni, és a szövegírás is ugye tovább megy, amiről te is beszéltél, hogy ez a kommunikáció az, ami piaci előnyt hozhat. Uh-huh.
Igen, és hogyha tovább gondoljuk, amit mondtál, mi az, amit biztosan nem tud csinálni a multi? Most megfogalmaztad, de én egyel mennék tovább. Ez a tudásigényes termékekre vonatkozik leginkább. Mert ugye mit tudom én, ma hozta nekem a Tesco-s a WC-papírt, tudod most arról, mit kommunikálnál. De a fagyasztva szárított bodza granulátumot, azt nem tudom beszerezni a multitól, egyrészt, másrészt, mielőtt beszerezném, előbb tudásra van szükségem, és aztán miután beszereztem, utána is tudásra van még szükségem, amivel kiválóan ki tud szolgálni a minivállalkozó, az a anyuka, aki ugyanezzel a granulátummal eteti a gyerekét, és el tudja mondani, hogy milyen szituációkban, hogy adagolja, és a többi, és a többi. Tehát, hogy ez a milyen termék, akkor ez a picit is tudás igényesebb, akár beszerzés előtt, akár beszerzés után.
Ez jó meglátás igazából, lehet, hogy ez így ennyire nem körvonalazott a fejünkben.
Mert akkor már nem csak arról tudsz beszélni, hogy mennyire szereted a vevődet, mert az lehet mondva csinált, hogy ez a fú, hogy kiszállítottuk a WC-papírt, de annyira szeretném, hogy megtudjam, hogy mennyire voltál elégedett azzal, ahogy kiszállítottuk a WC-papírt. Ez a kit érdekel, hagyjál már, itt van, használom. köszi, többet ne beszéljünk róla, hogy hogy használom, miért használom. Anyukám megtanított rá, és zárjuk le a témát. De egy tudásigényes terméknél nem arról beszélsz, hogy mennyire szereted a vevődet, hanem segítesz neki jól használni a terméket. Az ilyen termékeknél sokkal több az elbizonytalanodás, vásárlás után akár, amit lehet kezelni. Info kell a használathoz, változó lehet a használat eredményessége, amit szintén lehet érdemes kezelni, mert megint most WC-papírnál nem fogod megkérdezni 30 nappal később, hogy na, boldogulsz?
De mondjuk ott már lehet, hogy eladhatsz neki egy következő pakkot.
Hát jó, igen, de érted, értem, egy egészségvédő termékkel, egy hobbi termékkel, egy kézműves termékkel kapcsolatban meg tudod kérdezni, hogy na, boldogulsz? Na, tetszik? Tetszik a családodnak? Használod, vagy elajándékoztad? Hogy tetszett a nagymamának? Tehát annyi személyességet lehet belevinni, és szerintem talán így fogalmaznám akkor megint egy lépéssel tovább, hogy olyan termék, amiben egy picit több személyesség belevihető. És ez lehet, hogy félrevezető, mert az egyik kedvenc sikeres sztorim a Suzuki alkatrészes német Sanyi. Most Suzuki alkatrészben mennyi személyesség vihető bele? Nem tudom. Az ő sztoria alapján úgy látom, hogy több, mint a WC-papírba. Lehet, hogy kevesebb, mint a személyre szabott babafutóval ellátott bögrékbe, de mégis
működik.
Nagyon jó.
Egyébként cég életpályában, hogyha picit végigmegyünk rajta, egy kezdő cégnek milyen jellegű ilyen kommunikációs automatizmusokat javasolnál?
Ugye most továbbra is elkerről és webshopról beszélünk.
Maradjunk
ugye
akkor ennél a témakörnél, igen, így.
Oké, ezt inkább magamat próbálom emlékeztetni
jó,
erre.
De...
Hát most mondjam azt, hogy parancsolj, itt van a automatizált vevőgyár webshopoknak kézikönyv, és az elsőt ajánlom először, a másodikat másodszor.
Megtennéd, hogy azt mondom.
És mert hát ezt így szedtük össze. Egyébként csak hadd említsem meg, hogy ez az egész úgy jött, hogy nem is tudom, amikor elkezdtek webshopok nagyon felnőni nálunk, tehát egyszer csak felbukkant egy új vevőtípus nálunk, fogalmam sincs mikor, a webshop. És mi lepődtünk meg a legjobban, mi ezt sosem reklámoztuk, hogy ha úgy erre webshopos szélzautópály, miért ma szerezni? És aztán egy ponton lett egy pár, amelyik nagy lett. Úgy értem, igen nagy, tehát Builder, meg még másikok. Ilyen sok százmilliós vagy milliárdos webshopos ügyfeleink. És én egy ponton végighívtam őket, úgy kialakult jó viszony, itt találkoztunk, konferenciákon találkoztunk, jöttek a tréningünkre, a bildereseknek csináltunk céges tréninget, hogy jött az egész cég, a főkönyvelőtől a raktári munkatársig mindenki, és akkor így összebarátkoztunk, és aztán egy ponton így végighívtam az összes ilyen nagy webshopos ügyfelünket, és megkérdezem ez a kicsit ilyen bután, hogy te miért használsz Mailmastert? De most komolyan, tehát hogy mit szeretsz benne? Miért jó ez neked? És elmondták, és ugyanazokat mondták. És ebből született az előző kézikönyv, a webshop supermarketing kézikönyv, semmi újat nem találtam. Sose volt webshopom, én nem tudok semmit a webshopokról. Oké, rengeteget vásárolok. Tehát csak ma 3 rendelést szállítottak házhoz eddig. És holnapra is várok még. Szóval, hogy... Én vevő oldalról rengeteget tudok, arról aztán igazán tudnék beszélni. És végighívtam őket, elmondták az összes titkukat, és beleraktam egy kézikönyvbe mindet. Uh-huh. És aztán teltek az évek, és beszélgetek webshoposokkal, megkérdezem, hogy mik a küzdelmeik, és aztán az alapján, látva, hogy mik a hiányok, összeraktuk ezt az új kézikönyvet, ahol tényleg konkrétan mondjam, hogy melyik rendszer? Tehát, hogy mi a sorrend?
Hát, sorrendet nem is, de csipegessünk belőle.
Ó, csodába, pedig úgy tűnt, hogy azt szeretném. Beszélhetek el a kapcsolati bankszámla témáról? Ez most nagy kedvencem lett, mert kicsit olyan nyálas, nem is illik hozzám, de hasznos. Uh-huh. Vagy ők a nyálasnak tűnhet kívülről, inkább így fogalmazok. Ez a törődő kereskedő koncepció, hogy van, ugye azt hiszem a Gary Chapman, remélem nem keverem senkivel, ez a
öt szeretett nyelv.
És talán, ha jól emlékszem, ugye ott annak az elején ott van az a koncepció, hogy az van a szeretett tank, és nem tudsz kivenni, mielőtt nem töltötted bele. De azért ez nem egy új tudomány, tehát hogy ezt szerintem évezredek óta tudjuk, hogy előbb vetsz, utána aratsz. És ha fordítva próbálod meg, akkor kimész a földre, és nem találsz ott semmit, csak kukacot, meg gazt. Tehát előbb kell vetni, és ráadásul a vetés után egy csomót várni kell. Ezt bármelyik földműves tudja. Én most csiráztatok otthon növényeket, iszonyatosan sok időnek tart, mire 3 nap alatt kicsirázik, és még 2 napot kell várni, mire megehetem, de hogy normális esetben még ennél sokkal többet kell várni. És ugyanez van egy kapcsolatnál, a vevő-kereskedő kapcsolatnál is. Tehát magyarul ez a bármi rendszer jó, ami abban segít a vevőnek, hogy kényelmesen érezze az ügyfeletként magát. És ha azt mondtuk, hogy tudást igénylő termékek, akkor ez egy ok is, meg egy következmény is. Mert a tudás alapú termékkel fogod tudni jól megcsinálni azt, amit a multi nem fog megcsinálni, ezért fogod tudni jól eladni te, jobban, mint a multit. De úgy is mondhatnám, hogy a tudás alapú termék az, aminél nélkülözhetetlen, hogy kapcsolatot építs, mert különben nem lesz meg a bizalom, és nem fogják megvenni, vágyakozni fognak rá, de nem fogják megvenni. Vagy elmennek egy multileveles ismerősükhöz, aki hasonlót árul, és ott legalább megvan a bizalom, és majd tőle megveszik 2-szer annyiért. Mert ő legalább el tudja mondani, hogy a Marika néni meg rákente ide, és kinőtt neki ott a mi, vagy visszanőtt, vagy nem tudom. De, és mert megvan a bizalom. Tehát ez a bármi, ilyen nagyon egyszerű dolgok, ilyen rendelés utáni nyomonkövetésnél, bármi, ami abban segít, hogy rendelés után az elbizonytalanodást kezeljük. Az elbizonytalanodás, hogy jó ötlet volt-e nála vásárolni, tényleg azt fogom-e kapni, tényleg nem fognak-e többet levonni a bankkártyámról. Mondjuk ma vásároltam, vagy tegnap multinál, akinél eddig még nem, 10 000-rel kevesebbet vontak le. Mondom, anyám. De hát nyilvánvalóan nem vonták le azt, amit nem tudtak kiszállítani, de azért megpróbálták eladni nekem. Mindegy. Szóval, hogy kapcsolatépítés, utólagos kifogáskezelés, problémakezelés, probléma kihúzás, hogy ez a fie boldogulsz? Ez az egyik legfontosabb. Boldogulsz?
Azt mondod, hogy gyakorlatilag, hogyha elkezdi a kis rendszerét építgetni, akkor érdemes mondjuk először az első vásárlás utáni utókövetést fölépíteni.
Igen. És inkább legyen túlzásba víve, nem baj. Nem baj, mert a bizonytalan, elbizonytalanodottságot szeretnénk maximálisan kezelni.
Te milyen arányban érzed azt, hogy nyilván azért profitorientáltan működik mindenki, hogy mondjuk egy-egy ilyen utókövetés után már megszólítsa egy újabb ajánlattal?
Ez inkább termékcsoport függő. Tehát fogalmam sincs általánosságban.
Valószínűleg itt is játszik ez a Wolf Gábort, mert említetted az imént, hogy ez vetésforgó szisztéma, hogy először kis műsorban, és utána vannak a reklámok, mikor kicsit szélszel, hogy inkább adsz, és akkor nagyon ritkán kérsz. Most erre gondoltál itt?
Igen, én nem tudom, hogy valamikor olvastam ilyen 1-5 arányt, hogy adj 5-5, és utána kérj mondjuk 1-et.
Én ehhez nem ragaszkodnék, én inkább azt mondanám, hogy ismerni kell a vevő életét a termék szempontjából. Tehát ha tudod, hogy használják a terméket, ha tudod, hogy akinek olyan igénye van, amihez ez a termék volt a válasz, annak még milyen igényei vannak, hogy ezek az igények mikor merülnek fel ehhez a termékhez képest, inkább előbb, inkább után. Egy nagyon jó, úgymond customer development, piackutató kérdés, hogy mit csinálsz 5 perccel a termékem használata előtt, és mit csinálsz 5 perccel a termékem használata után. Most ez kifejezetten szoftverbizniszes kérdés, ezt én kérdezem az én ügyfeleimtől, de hogy ez a ismerjem az életét azon a területen, ez meg csak ismerni kell, tehát beszélgetni velük, megismerni, és lehet, hogy emiatt sokkal gyakrabban is meg lehet kínálni, akkor, amikor tudod, hogy ez az igény felmerül. Mert hogyha tudod, hogy ott felmerül egy igény, és nem szolgálod ki, mert a Volkvábor azt mondta, hogy 1:5, vagy bárki azt mondta, hogy 1:5, most még négyszer nyomnom kell a dumát, most még nem adhatok, miközben tudod, hogy ott van egy igény, kutya kötelességet kiszolgálni, ha te azt mondtad magadról, hogy az ilyen igényekre nyújtod a megoldást. Tehát, hogy én inkább, tehát a képletet azok használják, bocs, akiknek nincs jobb, akiknek például nincs piacismeretük. Tehát én inkább azt mondom, hogy piacismeret, de az a piacismeret nem jó szó, mert nem egy ilyen nagy agregát masszát kell ismerni, hanem konkrét vevőkkel elég időt tölteni ahhoz, hogy tud, mi történik az életében.
Mit mondasz, mikor érdemes szegmentálni? Mondjuk elindít egy ilyen kis rendszert, és hogy ott elkezdi szétszedegetni a különböző ügyfél típusnak megfelelően a kis rendszerét.
Akkor érdemes szegmentálni, amikor írsz egy szöveget, és aztán ránézel, hogy kik kapják meg, és átgondolod, hogy kik is azok, és hát lehet, hogy több szempontból kénytelen vagy átgondolni, de a lényeges szempontjaid alapján, és érzed, hogy ez túl sokaknak nem lesz releváns. Tehát mit tudom én, amikor én felismertem, felismertük, hogy az ügyfeleink 90%-a 6 csoport valamelyikébe esik, és ezek közül egy a webshop, akkor nekem nagyon-nagyon fáj kiküldeni a teljes listára egy webshop témájú e-mailt. Nagyon fáj. Mert tudom, hogy ott lesz 60%, akinek ez rohadtul nem releváns, és nem akarom őket ezzel fárasztani. És még nem tudom rendesen leszegmentálni, mert még nincs meg az adat, mert én az ügyfeleimről tudom az arányt, a hírlevél listámról még nem tudom. De legalább berakok egy linket mindegyik ilyen hírlevél elejére, hogy figyelj, nem webshopos vagy, klikk ide, írd meg, hogy akkor mi, és legközelebb nem fárasztalak ezekkel. Most ez csak egy nagyon friss példa nekem, de ez a visszaolvasod, és egyébként ez szövegíráshoz is kapcsolódik, ez a legnagyobb skill, ami szerintem segít. El tudod-e olvasni a saját írományodat a másik nézőpontjából értelmezve? És egyébként nagyon sokan nem. Ez nehéz. Ezt hívom én úgy, hogy objektív empátia. Tehát nem az érzéseivel azonosulsz, hanem az objektív szituációját tudod végig gondolni. Ezek adatok, ez nem érzés, ez nem gondolatolvasónak lenni, ez piacismeret. És azt mondod, hogy bakker, ez egyszerűen csak nem releváns nekik. Uh-huh. Egyszerűen értem én, hogy én ezt akarom mondani, de átülök a szembe levő székre, és ez túl sokaknak nem releváns, és akkor kénytelen vagy szegmentálni.
Egyébként ti a saját ügyfeleiteknek egy komolyabb sales rendszert építettetek össze, gondolom, meg most már így sok mindenből áll, hogy kvázi ti ugyanezt adnátok el a saját ügyfeleiteknek is, amit ti is készítetek, ez most nem tudom mennyire érthető így. Ez mekkora rendszer már egyébként?
Ez sokkal kisebb, mint gondolod.
Sokkal kisebb?
Aha. Sokat egyszerűsítettünk rajta az évek alatt. Itt így a cégünk evolúciója is sokat jelentett ebben, hogy egyszerűsítettünk. Ugye nem szükség volt, ennek el kellett kezdenie Csepregi Balázs függetlenné válnia. Ez már egy totál más téma, ez a cégfejlesztés téma. De volt egy pont, amikor ez egy nagyon nagy rendszer volt. Most mi az, hogy nagy rendszer? Hát nem tudom, mi a mértékegység. Gauss? Vagy kiló?
Egyáltalán, hogy mennyi tartalmatok volt, mennyi szegmensetek volt, és hogy egyszer csak jött az a pont, amikor azt mondtátok, hogy ez most már így nem fenntartható, és inkább kidobtáltak, és újra kezdtétek az egészet
új alapokon? Nem, igazából csak a relevanciáját vesztett anyagokat fokozatosan kikapcsolgatjuk. De a legnagyobb az ugye a nagy önműködősítő, rég mondtam ki, nevű anyagunk volt, ami egy 106 napos sorozat volt. Szerintem 31 néhány anyag volt csak benne, de ugye ott abban volt postai anyag is, és akkor emellett futott a szoftver kipróbálással kapcsolatos sorozat, ami egy ponton legalább 20 részes volt, szerintem most 6 részes, és utána van a sales. Tehát szerintem mi nagyon sokat visszavettünk, de lehetne ez még újra komplex, csak azzal, hogy állunk át oda, hogy nem én vagyok a marketinges, hogy külön vált a marketing és a ügyfélkezelés, emiatt külön pozíciókba kerülnek át részterületek, és még nem épültek fel minden területen azok az új rendszerek, amiket már nem építek. Tehát ezt nem szabadna szerintem most egy ilyen marketing trendként értelmezni, inkább ez a mi kis saját cég evolúciónkkal és szervezeti kérdéseinkkel függ össze. Egyébként, de nem kell, hogy őrült, bonyolult legyen.
Egyébként a webáruházak esetén mennyire látod ezt a klasszikus sales funnel töltsért, hogy építenek, hogy tényleg van egy termékpiramisok belépő termék, csali termékkel, belépő termékkel, prémium termékkel.
Arra vagy kíváncsi, hogy mennyire jellemző, vagy arra, hogy mennyire tartom hasznosnak?
Mind a kettőre kíváncsi vagyok egyébként. Első körben az, hogy mennyire jellemző, és utána, hogy te mennyire tartod hasznosnak.
Nem tudom, mennyire jellemző, mert ilyen statom nincs, mert így nem nyálazom át, de azt mondom, hogy a sikeres ügyfeleink, a sikeres webáruházas ügyfeleink, akik nekünk így radar fölé kerültek, akikkel haverkodunk, akikkel dumálgatunk, azok kivétel nélkül csinálnak nem webshopos értékesítést. Egyrészt ott vannak a termékbevezetési kampányaik.
Ez alatt azt érted, hogy online értékesítés, online, csak nem föltétlen a webshopjába,
funnelt építenek, közönséges sales page-et építenek. Tehát én a Builder-től hallottam először ilyet. Mármint, és ez csak nekem, tehát nem ők csináltak először, de például nekik nagyon-nagyon fontos volt, amikor egyes speciális célcsoportra más dizájnnal ugyanazt a terméket picit más áron, sales page-en, nagy bevezetési kampányban megnyomták. Beszórták volna a sárga-fekete webáruházukba, töredék akkora eredményt nem érnek el, mint egy szürke rózsaszín arculattal, egy hosszú sales page-en, egy jó kis szegmentált kampánnyal. Tehát, hogy vagy ott van, nem is tudom mennyire jó, hogy mondok konkrét cégeket, de például a Netamin. Mondom, mert ez se free story. Őnekik például előbb voltak a termékvonalanként sales page-eik, mint a webshopjuk. És ez legalább 5 éves adat, amit mondok. Úgyhogy ez biztos, hogy nem okozok nekik problémát ezzel. De hogy ők ezeket az ilyen egy-két oldalas mikroszájtokat promózták fizetett hirdetéssel. A webshop az abszolút a backenden volt. Tehát a visszatérő vevőknek, hogy mert oké, eladtam neki a szemvitamint, egyszer eladtam neki a fogyi vitamint, eladtam neki a férfi vitamint, és akkor már ne kelljen mindegyik márka irányából bombáznom, akkor már ott a webshop. És egy csomó ilyen sztorit ismerek.
Egyébként ez első vevőszerzésére volt jó nekik, vagy úgy látod, hogy arra jó, vagy egyébként utána újra vásárlásokra is alkalmaznak már ilyen landinges webshopon kívüli értékesítéseket?
Hát akkor nekik ez is inkább egy ilyen business evolúciós dolog volt. Szerintem ez témafüggő. Én inkább első vevőszerzésnél gondolnék erre. De talán azzal is összefügg, hogy biztos van olyan webáruház, ami úgy indul, hogy 10 000 termékkel, de lehet, hogy van olyan cég, ami meg úgy indul, hogy 1 termékkel.
Igen.
És a Netamin például pár termékkel indult. Tehát saját termékfejlesztés, gyártatás volt, és akkor így elindultak valahogy, és a webáruház az már egy nagyon sokadik lépés volt. De a Builderes példa, amit mondtam, az meg egyértelműen nem tudtak volna szegmentált e-mail kampányt indítani, ha azok a vevők már nem lettek volna az adatbázisukban. Tehát az nem új vevőszerzés volt, hanem új termékbevezetés a régi vevőkör egy bizonyos szegmensének. Tehát nagyon sok különböző módon lehet. Ez pusztán arról szól, hogy van-e okod, lehetőséged koncentrálni egy szegmensre egy szűk palettával. És erre azért lehetnek baromi jó nyomósokok anyagilag. Tehát, hogy ez tud sokkal profitábilisabb lenni, mint hogy beszórod 10 001-nek a webáruházadba a cuccot, aztán reménykedsz, hogy történik valami.
Technikailag elég sokat beszélgettünk cégen belül erről a dologról. Ugye mi szerettük volna akár a SEO elveket, vagy a SEO segítséget jobban kihasználni, és úgy megoldani ezeket a landoló oldalakat, hogy kvázi a fő doménen belül legyen, nem mondjuk ne a doménre tegyük. És ez azért technikailag nehezen megoldható, hogy azon a kárt folyamaton menjen végig, és ugye pont a ti rendszeretek is ugye alkalmas erre. Ezzel kapcsolatban neked mi a véleményed, vagy van egy tapasztalatod, hogy mennyire érdemes egyébként teljesen, mert ugye ezek azért különálló rendszerek, mert a fenntartása igazából infrastruktúrailag rengeteg munkát igényel.
Ez a kérdés, azt hiszem, ez már túlmutat az én mindennapi gyakorlatomban, úgyhogy erre nem fog tudni válaszolni.
Másképp fogalmazom meg a kérdést, hogy alapvetően ugye, ha akár a ti rendszereteket nézzük meg, akkor egy webáruházas értékesítésnél, ahol mondjuk van egy készletező, vagy egy ERP rendszer, van egy webáruház rendszer, van mellette akár mondjuk egy olyan jellegű sales és automatizáló rendszer, mint a tiétek, akkor igazából az adatok hogyan mennek, hogy nekem az rajzolódik ki, hogy a ti programotok igazából az, ami az összes ügyféladatot összegyűjti mindenhonnan, és akkor ebbe be tudnak kapcsolni a landoló oldalakon való értékesítések, be tud kapcsolni igazából a webáruházon való értékesítés, és hogy talán így lehet elképzelni ezt az egész egyveleget.
A mi rendszerünk valóban a háttérben van, a webáruháznak mindenképp a hátterében. Tényleg összefut itt minden adat. Sokszor még a ERP-t is ez vezérli. A SEO vonatkozására nem tudok válaszolni.
Jó, hát az különálló igazából, az úgy egy picit nehézkesebb.
De a fődomén, aldoménjén, ha tudnak lenni sales page-ek, úgy értem, ha SEO szempontból azt te javasoltnak tartod, akkor arra a mi rendszerünk is alkalmas.
Na, azt tudom. Pont azt a Pop Gáborra beszélgettünk egy pár adással ezelőtt, hogy ő azt preferálja, hogyha nem aldoménen van egyébként a sales page, ami egyébként technikailag az a legegyszerűbb megoldás, de igazából nem a fődomént fogja erősíteni.
Tőlem beszorhatod egy alkönyvtárba is.
Igen,
van így. Annak akadálya?
Ugye
ez már webáruház motor specifikus
így
kérdés.
Így van, ugye ez akkor jön nehézségbe, hogyha mondjuk nem egy cég kezeli az egészet.
Oh.
Mert azt mondja, hogy a webáruházat kezeli egy cég, és akkor itt van egy marketinges cég, aki viszont nem fog valószínűleg hozzáférés kapni ahhoz, hogy mondjuk annak egy alma pályába beletegyen valamit. Bár egyébként lehet, hogy technikailag megoldható, de hogy én úgy látom, hogy itt jönnek be azok a kis technikai akadályok, amire azt mondják, hogy sőt, sokszor a marketinges lehet, hogy nem is veszik ezt figyelembe, hogy tegyük-e adomért, az a legegyszerűbb, lesz egy tök jó neve, és akkor menjen így az egész tovább.
Úgy érzem, ez már egy olyan problémakör, ami se nem a kezdő, se nem a középhaladó. Ezek már nagyon a high-end optimalizálás témák,
igen,
szerintem.
Igen, igen.
Ahol lehet, hogy egy jó kiszervezett rendszergazda már ott van. Tehát most arra gondolok, hogy ezt nekünk kéne megoldani, akkor mi megoldatnánk azzal a rendszergazda céggel, akinek egy vagyont fizetünk havonta, mármint egy webshopos költségvetéssel, vagy egy kisvállalkozói költségvetése szemével nézve, oldja meg, fogja oldani. Tehát olyan dolgokat lehet megoldani, csak kell egy igazi profi rendszergazda hozzá. És szerintem ez már inkább a nagyobb bacskáknál jön,
igen,
fel, ahol,
igen,
ahol ez a ne is akarja még kitalálni a megoldást.
Jó. Picit kanyarodjunk vissza. Zoli, te kérdésed?
Vissza akartam kanyarodni.
Oké, kanyarodjunk vissza, elmentünk.
Nem, annyira nem mentők el végül is, valamennyire kapcsolódik ez itt, csak az optimizálásról beszéljünk néhány szót. Ugye írtál korábban egy cikket, hogy ennek vannak árnyoldala is. Mondanál ezek közül néhányat konkrét esettanulmánnyal alátámasztva?
Most leginkább az jut eszembe, hogy az automatizálás az lehet egy ilyen színes kavics, vagy ilyen üveggolyó, ami után megy az ember, és nem azt nézi, hogy mire van a cégének szüksége, hanem...
Ez a shiny object.
Aha, a shiny object, igen. És egyszerűen nem sikerül megállapítani, hogy mi a következő lépés, de ez olyan trendi dolog, úgyhogy ez majd biztos segít.
És akár túltolják? Az a befektetett energia nem biztos, hogy megtérül, mert mondjuk nem jó irányba indulnak el?
Van nekünk egy nagyon érdekes amerikai partnerünk, akivel együtt dolgozunk, és ő azt tanítja, a Brad Martin, ő korábban Infusionsoft, azt hiszem a 7-es vagy a 8-es Infusionsoft alkalmazott volt, és aztán tanácsadó céget alapított. Infusionsoftot biztos ismeritek valamelyest. Marketing automatizálási rendszer volt. már nem pont az, és ő úgy tanítja, hogy az első lépés ez a seal the cracks, tehát ez a szikszalagozd össze, hogy működjön, ott még semmi automatizál, ez épp hogy működjön. A második a optimalizálás, és ott két fő dolgot optimalizálsz, contentet és lead source-ot, tehát hogy honnan jön a látogató, és hogy mit írsz. És a harmadik a personalization. Uh-huh. És én azt veszem észre, nem a vállalkozóknál, hanem a megvalósítóknál, hogy nagyon sokan, amikor azt mondják, hogy automatizálás, akkor rögtön a legbonyolultabb personalization-re, személyre szabásra gondolnak, és rögtön a harmadik lépést akarják megcsinálni. Vagy oké, megcsinálják az összeszikszalagozást, és aztán ugranak a harmadik lépésre. És nem erre van szükség. Tehát, hogy arra van szükség, hogy valami egyszerű automatizmus működjön a legfontosabb dolgokban. Ha ikom, akkor amit ide leírtam ebbe a nagy dög spirál füzetbe, az a 8 lépés, semmi más. És ezt látom, megvalósítók tolják nagyon túl. Néha a technikai beállítottságú vállalkozók is. Tehát amikor ilyen one man show, vagy technikai beállítottságú cégvezető, aki a marketinget is ő csinálja a párfős cégében, és így rászabadul, és megérti, és bekattan neki, és ez 50-szer bonyolultabbat csinál, mint amire ténylegesen szüksége lenne. De mindegy, szóval, hogy fölösleges. Uh-huh. Így főleg ez jut eszembe most ezzel kapcsolatban. Nagyon, nagyon sok ilyen túlbonyolított rendszerrel találkozunk. Az ügyfélszolgálati kihívásaink jelentős része a iszonyatosan túlbonyolított rendszerekből adódik. De mindent is akarok egyszerre. És szétdarabolódik, nem tudja kezelni. És ezért szeretem, állandóan német Sanyi jut eszembe, mert ő ilyen igazi egyszerű srác. És nagyon egyszerű dolgokat automatizál. De azok működnek. Most mondok egy példát, mekkora automatizmus az, mármint automatizálási bonyolultság szinten, hogy 10 perccel vásárlás után kiküld egy darab e-mailt, hogy volt-e valami a webáruházunkban, amit megszerettél volna venni, de nem találtál. Most ez mekkora rohadt nagy automatizmus?
Sok, vagy nem sok.
Azt mondja, hogy ez egyik legfontosabb. Ez mondjuk pont nem került be a kézikönyvbe, ez az, amiért csapkodom néha a homlokom, hogy ezt nem raktuk be, de a 4+4, azaz 8 rendszer az nekem, tehát na, most hova raktam volna? Viccelek, de szóval, hogy néha ilyen egyszerű dolgok kellenek. Ezt hívja ő úgy, hogy termékfejlesztés.
Aha.
És akkor így jön mindenféle válasz, és néha elkezd így egy-egy dolog így felbukkanni sokszor. És aztán volt olyan ezek közül, nem lövöm le a point, hogy mi volt az, amire hosszú ideig azt mondta, hogy nem, ez olyan termék, amivel több a macera. És aztán megint ezt nem találták, megint ezt nem. Utána nézett, rájött, hogy rohadt nagy a profit tartalma, és most ebből megy el több. Uh-huh.
Tök jó.
És ez
és egy egyszerű.
Tehát, hogy nem az automatizmustól működik, hanem a kapcsolatépítéstől és a piacismerettől. Mint ahogy a szövegírásról is azt mondtam, hogy nem az a bajod, hogy nem tudsz hírlevelet írni, az a baj, hogy fogalmat sincs, mi történik a vevőd életében, és ezért nem jut eszedbe semmi, amiről írhatnál, és számára releváns. De hogyha meghallgatnál 10 panaszkodó vevődet, és 10 boldog vevődet, mindjárt lenne 50 új hírlevél ötleted. És akkor már nem szövegírás tanfolyamra kell menni, hanem fel kell emelni a telefont, és fel kell hívni a panaszkodó vevőidet. Ja, de nekem nincsenek panaszkodó vevőid. Hát igen, nincsenek, mert nem küldesz olyan e-mailt, ami kipiszkálja a panaszokat. Nem küldesz olyan e-mailt, amit mi úgy hívunk, hogy a kérdés kihúzós e-mail, az is egy e-mailes automatizmus. Hogy figyú, boldogulsz? És igen, ez az, amit a WC papírra kapcsolatban nem küldesz ki, de a bármi mással kapcsolatban kiküldesz, és akkor jönnek azok a panaszok, amik amúgy is vannak, csak nem neked mondják.
Hát igen.
Vagy néha betolnak egy egyest a Facebook oldaladon, de nem biztos, hogy ott olyan részletes leírást fog mondani, tehát ott már csak haragból írnak.
Igen.
Oda nem fogja azt az infót írni, amit neked mondana, ami alapján a homlokodra tudsz csapni, és azt tudod mondani, hogy bakker, mekkora ötlet?
Igen, a legjobb termékfejlesztések, vagy termékfejlesztési ötletek, azok általában a negatív kritika után jönnek, vagy a negatív vevőktől jönnek vissza, hogy ó, hogy erre miért nem gondoltam meg.
Igen, ugye nem ebben vagy napi szinten, vagy hát benne vagy napi szinten, de nem azon az oldalon, és hogy ezeket nem látod. Egyébként...
Ide mondhatok még valamit?
Persze.
Mert itt talán egy dologra érdemes figyelni, mert ezt is túl lehet tolni, mint mindent, hogy itt nem az egy... Tehát elkezdett csinálni a kérdéskihúzást, jönnek a kérdések, panaszok, csak nem szabad azt gondolni, hogy erre az egyetlen jó válasz, hogy mindegyiket kezelni kell. Itt két irány van. Oké, mindegyiket kezelni kell, de nem mindegyiket megvalósítani. Az egyik részét megvalósítani kell, a másik részét viszont kommunikációval kiküszöbölni már előre. Ez az elvárásmenedzsment. Imádom ezt a fogalmat, ezt pár éve hallottam először. A panaszok egy része abból adódik, hogy nem kezelted jól a folyamatot, vagy a terméket, és ezért meg kell javítani. A másik része abból, hogy másra számított, és azért te vagy a hibás, szarul kommunikáltál az elején, de lehet, hogy azért kommunikáltál szarul, mert nem is gondoltad, hogy ők azt fogják hinni, de azért nem gondoltad, mert nem beszélsz velük. Ha beszélnél velük, akkor tudnád, hogy de hát ő azt úgy értette, és akkor mondhatod, hogy de hülye, de ezt nem mondtam sehol. Igen, lehet, de ha heten úgy értették, akkor nem az a kérdés, hogy ki a hülye, hanem hogy kezeled-e inkább legközelebb. Ne csak azt ígérd meg, hogy ez mi, hanem azt is, hogy ez mi nem. Hogy mi fog történni, meg mi nem fog történni.
Ugye, aki a terméket minden nap fogja, látja, annak lehet, hogy sok minden triviális.
Igen.
Még a vásárlónak meg nem.
Igen.
Ez egy fontos dolog.
Mester Tomé említette egyik bizniszbólos adásban, most a számokat ezt nem fogom jól idézni, hogyha 3-4 komment jön, kérdés jön valamire, akkor lehet, hogy érdemes elgondolkodni, hogy írj egy blogcikket, hogy megelőzze ezeket a problémákat, ha pedig 30-40 jön, akkor lehet, hogy egy komplett anyagot érdemes erre összeállítani, úgymond kezelni ezeket a problémákat vagy kifogásokat.
Én csak a blogcikkel kapcsolatban azt mondom, hogy ha az nincs ott a vásárlási folyamatban, akkor lehet, hogy most ezt páran látják, de ezt a folyamatba kell visszaépíteni szerintem. Sokkal inkább. Néha én is kapok ilyen választ munkatárstól, hogy hát csináltunk róla egy tudásbázis bejegyzést. Oké, és ki fog ezzel találkozni, mielőtt megrendeli a szolgáltatásunkat? Senki. Akkor ezzel, hogy ez jó arra, hogy majd amikor valaki megint panaszkodik, el tudjuk neki küldeni a linket, de arra nem jó, hogy megelőzzük a panaszt. Tehát, hogy ezért mondom, hogy elvárásmenedzsment az mindig előre, és mindig a vevő életút, de nem valami filozófiai értelemben, hanem a konkrét értelemben ez a hogy rakom úgy oda, hogy átbotoljon rajta.
Egyébként ezt gyakorlatban hova tennéd be? Szóval arra gondolok, hogy én megvásárolok egy terméket, és én úgy gondolom, hogy ez így működik, de egyébként ez a termék nem úgy működik. Viszont az áruházamban van már egy blogbejegyzés arról, ami gyakorlatilag pont erre a problémára megoldás. És én azt szeretném, hogy az én vásárlóim, azok mielőtt megvásárolják, ezzel az információval találkozzanak. Ez szerinted az egész sales folyamatban hova érdemes akkor tenni?
Hát most így általánosságban ez termékadatlap, rögtön az elején.
Oda tegyük már be.
Hát igen, mert ugye az általános, a vásárlási folyamattal kapcsolatos általános előnyöket és jellemzőket simán nyitólapra, simán videóban. Nekem még egy ilyen kifejezésem van, hogy túlkommunikálni. Uh-huh. Tehát mindent túlkommunikálni, ami félreértés felszokott merülni, az azzal kapcsolatos dolgokat túlkommunikálni, azaz úton útfélen elmondani, kiírni, kirakni pop-upba, mit tudom én, akárhova. Suzuki webáruház, pontosan autóalkatrészek webáruház.hu legszarabb domén a világon, de nagyon jól megy. De beírod, hogy Németh Sándor Suzuki alkatrészek, akkor így kijön. Ő szerintem egy időben volt videó a nyitólapon, ahol elmondta előnyöket, jellemzőket, minden, ami az általános. Volt egy tök részletes nyitólap, ami így felkészített arra, hogy milyen lesz nála vásárolni. Mire számítsak, mire ne számítsak. Minden más az termék oldal szerintem. De én nem, tehát a webáruház kezelőfeletének nem én vagyok a fő gurúja.
Okay.
De a kulcs az az a végig menni. Ez az objektív empátia, hogy mondtam, hogy a vevő, hogy mondják, érintési pont, tehát az érintési pontokon végig menni, megnézni, hogy eddigre mit tudott meg, milyen információ van, hol merül fel az a kifogás, hol keresi az ezzel kapcsolatos infót, és csak így, nem, ezt általánosságban nem tudom megfejteni, ez mindig az, hogy oké, nézzük meg, mind vittük keresztül. Mi a tipikus folyamat? Oké, lehet, hogy van egy másik folyamat, amire nem számítottunk, és akik úgy mennek, azok nem találkoznak ezzel az infóval? Oké, akkor hova csatornázzuk be ezt az infót? Még mindig be lehet rakni a vásárlás utáni e-mailbe. Ugye a vásárlás utáni e-mail nagyon-nagyon ritkán termékspecifikus, de miért ne lehetne termék, de legalább termékcsoport specifikus. Mert sok webáruház ugye nem 4 órán belül csomagolja be, van egy határidő, amíg még esetleg hozzá lehet nyúlni a rendeléshez. Legrosszabb esetben a rendelés utáni e-mailben azonnal be lehet rakni, és pláne, ha van egy termékfeladáskori e-mail, és ezt már előtte kommunikáltuk, akkor ő tudja, hogy meddig van lehetősége még esetleg módosítani. Tudja, hogy oké, még nem kaptam meg a postázáskorit, oké, akarom, nem akarom, mégis zöld és nem kék. És tudja a vevő, hogy rajta múlik a döntés. Tehát, hogy csak rendesen végig kell gondolni, hogy mind megy keresztül a vevő, és nem az a kérdés, hogy kinek van igaza, hogy de hülye, miért nem jön rá. Sose mondtuk. Nem ez a kérdés. Hogyan tudod biztosítani, hogy nagyon a szájába legyen rágva? Nem stílus szempontjából, csak mennyiség szempontjából.
Egy kommunikációs tréningen hallottam, hogy mindig az adónak a felelőssége, hogy a vevő, esetünkben szó szerint a vevő, befogadja az információt, és megértse, és feldolgozza.
Igen.
És a második, amit nagyon fontos volt, és megjegyeztem, hogy az evidens dolgokat is ugyanúgy ki kell mondani,
igen,
mint bármi mást, mint ami neked lehet, hogy az, de neki nem az.
Igen.
Nem tudhatod, van ilyenféle vevő, olyanféle, van akinek ez egyértelmű, van akinek az. Azért kell mindent, ahogy mondtad, akár a termékadatlapra, akár egy e-mailen, és akár tudni kell, hogy ki milyen információval találkozott addig. Nehogy Isten, még egyszer találkozott vele, ugyanúgy elmondod fontos dolgokra, felhívod ismét a figyelmét, hogy erre figyelj, itt tudod módosítani, itt nem, blablabla. Bla, bla.
És akkor tényleg lezárhatjuk, ha gondoljátok ezt a gondolatot a következővel, részben ismétlés, de amúgy mégse, hogy ha erre azt mondja a hallgató, hogy jó, de hát honnan jöjjek rá, hogy mi az, ami nekem egyértelmű, és neki nem egyértelmű, hát a panaszokból.
Kellenek a visszajelzések.
Igen.
Jó. Talán egy utolsó kérdés, hogy ezekkel az ilyen marketing rendszerekkel kapcsolatban te mit vizionálsz? Mi lesz szerinted itt a jövő? Mit gondolsz? Milyen irányba megyünk?
Próbáld meg másképp feltenni a kérdést.
Jó. Véleményed szerint technikailag, mert ugye maga
túl széles a téma.
Abszolút,
így.
Igen. Hogy maga egyébként az a pszichológia, amin gyakorlatilag egy vásárló végigmegy, az ugyanaz. Az most is ugyanaz, a 100 évvel ezelőtt is lehet, hogy 1000 évvel ezelőtt is ugyanaz volt. Technikailag te mit látsz, hogy ti láttok-e már olyan jellegű új technológiákat, amikre érdemes lesz figyelni ezekkel az automatizációkkal kapcsolatban? Vagy az a véleményetek, hogy ez így kiforrott, és valószínűleg ezt kell tökéletesítenünk az elkövetkezendő 5 évben, mondjuk hosszabban, hogyha nem is, vagy messzebbre nem is akarunk nézni, vagy nem tudunk?
Hát igazából, ha trendekre vagy kíváncsi, akkor nézd meg, mit csinál az Amazon, nézd meg, mit csinál a Google, nézd meg, milyen technológiáik állnak rendelkezésre, amit mások is fel tudnak használni, és abból mindent tudsz. Tehát nyilván nem gondolom, hogy a minden hallgató föl fog szaladni az Amazon AWS oldalára, és megnézi, hogy ott milyen technológiák állnak rendelkezésre, de százszámra vannak olyan rész technológiai egységek, amiket szolgáltatásként már bárki fel tud használni. Minden, ami oda kikerül, annak egy jelentős része be fog kerülni az átlagrendszerekbe. A hangalapú kereséstől, a termékajánló, a kifinomult termékajánlókig, az AI alapú bármiig.
Gyakorlatilag validálják már, mielőtt oda kerülnek ezek a rendszerek.
Hát azt rakják ki, ami náluk baromira bevált, igen. Igen, ami náluk baromira bevált, és tudják, hogy másoknak is szükség van, és szolgáltatást csinálnak belőle. Tehát én elsősorban az Amazon AWS-t figyelem ilyen szempontból, részben azért, mert AWS ügyfelek vagyunk, és rendszerint oda megy egy kicsit, így csorog a nyálam, hogy ó, ezt építsük már be, építsük már be. És most nem tudom mennyire követek el hibát, hogy elárulom termék, az Amazonnak a termék ajánlóját, úgy tűnik, hogy fogjuk tudni használni. Tehát ugyanolyan minőségű termék ajánlót fogunk tudni webshopnak, meg nem webshopnak adni, mint az Amazon. Itt, itt a számokon fog múlni. Tehát akinek van havi 17,5 megrendelése, annak azon ez nem fog segíteni. Persze. Tehát néha tényleg az a baj ezekkel a IT dolgokkal, hogy a nagy számoknál működnek. Ja, nem akarok úgy tűnni, mint aki tudja a jövőt, azért ezt hadd mondjam. Inkább csak azt mondom, hogy figyeljük, mit csinálnak a Google, mit csinál az Amazon, nézhetjük a Facebookot is, én őt kevésbé figyelem, mármint technológiai oldalról. Nem az, hogy most nézed-e a feedet, hanem hogy milyen technológiákat alkalmaznak, az nekem nem annyira. És akkor tudod.
Konklúzióként talán az elmondható akkor, hogy e-mailezni lehet, e-mailezni kell, jó szándékkal kell tenni, és
kapcsolatot építeni ismert, kell. Igen. Kapcsolatot építeni kell, nem e-mailezni. De ennek az egyik eszköze, igen.
Az e-mail. Legyen eszköz, úgy.
Igen. Törődni kell a vevőkkel. Nem használni kell őket, hanem akkor kell szerintem kereskedőnek lenni, ha valaki tényleg segíteni akar azzal, amit árul.
Balázs, milyen érzés Magyarország legnagyobb magyar fejlesztésű e-mail küldő szoftverét felépíteni, üzemeltetni?
Ez egy jópofa kérdés, és többféle választ el tudnék erre képzelni, de én leginkább azon, tehát arra a következtetésre jutottam, hogy ezen én soha nem szoktam gondolkozni. Mi a Gyurival, az üzlettársammal hívő emberek vagyunk, és mi újra és újra rácsodálkozunk, hogy ez egy ilyen isteni csoda. Tehát komolyan. Tehát, hogy nem bírunk arra gondolni, hogy ez a mi érdemünk lenne. Ez először akkor tűnt fel, amikor 2007-ben vagy 2008-ban kint voltunk Floridában egy konferencián, Rich Efren konferencián, és az Infusionsoft akkor 1-2 évesek volt, és megtudtuk róluk, hogy tudom én, 80 fejlesztőjük van, vagy valami ilyesmi. És akkor mi voltunk egy 4 fős cég, és funkcionalitásban ugyanazt tudta a szoftver. És akkor azon gondolkoztunk, hogy várjál, akkor vagy ez a 80 ember nem ért hozzá, vagy tehát, hogy ez lehetetlen. Tehát és akkor abban maradtunk, hogy jó, hát ez nem tudom, az úr adta az ötleteket, vagy nem tudom. És lehet, hogy ez manapság ez ilyen fura gondolat, de nehéz lenne azt mondani, hogy büszke vagyok rá, hogy megcsináltuk, mert nem érzem úgy, hogy megcsináltuk, hanem nem tudom, hogy kaptuk. Van ez a régi szó, hogy sáfárság. Tehát, hogy azért kaptuk, hogy gondozzuk. Mint amikor kölcsön kapsz, mit tudom én, elutazik egy barátod külföldre, és kölcsön adja a nyaralóját 2 évre azért, hogy gondozd, ne nője be a mit tudom én mi dudva, és akkor használod is, élvezed is, de azért alapvetően gondoskodsz róla, és valahogy így érezzük magunkat így a bizniszsel kapcsolatban, hogy kaptuk, aztán próbáljuk a lehető legjobban gondozni és növeszteni. Az ügyfelekkel kapcsolatban meg le vagyunk nyűgözve, hogy némelyikük mennyire ügyes. Néha kicsit irigykedünk, hogy ügyfelek olyanokat megcsinálnak, amiket mi nem. Olyan hosszú időre elutaznak, meg annyira automatizáltá válnak. Mert mindig, amikor ő elutazik, a munkatársa megír az ügyfélszolgálatunknak. Mi meg azt kiszolgáljuk, de persze nem személyesen mi a Gyurival, de tehát van rá csapat. Úgyhogy valami ilyesmi lehet a válasz, hogy szeretjük csinálni, szerintünk hasznos az embereknek, tehát úgy értem, emberek élete megváltozik. Ez nekem sokat jelent ahhoz képest, mint hogyha úgy lenne hasznos, mint a WC papír, vagy a szemetes zacskó, vagy nem tudom, a táblafilc. persze a táblafűző is megváltozik emberek élete, amikor egy nagyon okos ember ír a táblára vele, és mások megolvassák, de hogy ez, úgy érzem, hogy ez ilyen közvetlenebb módon hat az emberek életére, és ezt nyilván szeretjük. Szeretjük hallani a sztoriaikat. Ja, talán valami ilyesmi.
Oké.
Okay. Ügyesen csináljátok egyébként is, hogy ennyi év után is, sőt, igazából mondhatjuk, hogy tényleg, hogy piacvezetők vagytok. Attól függetlenül, hogy nem sok konkurencia tudott jönni itt Magyarországon.
Bocsi, el nem felejtem. Nektek mikor fogalmazódott meg a küldetésetek, vagy az értékrendetek? Ha jól emlékszem, akkor az nem volt mindig nyilvános.
Mikor publikus. Írtuk ki a weboldalra?
Igen.
Vagy mikor lehet, váltunk hívővé? Vagy?
Lehet, hogy meg korábban az megvolt nektek, csak nem vállaltátok ki publikusan, hogy ez hozott-e valamilyen változást, hogy publikáltátok, vagy emellett.
Nem tudom, hogy hozott-e változást, őszintén szólva.
Benetek semmit.
Nekem egy ponton fontossá vált. Nekem 2011-ben volt egy nehéz időszakom, ami után azt mondtam, hogy én akár szerzetesnek is elmegyek, csak az úr mutassa meg, hogy mégis mivel töltsem az időmet, és akkor abba maradtunk vele, hogy csináljam ezt tovább, csak csináljam úgy, hogy nem tudok hétköznapi szót rá, hogy az ő dicsőségére, és ne az én magam dicsőségére. És hogy sáfárként, tehát hogy ez nem az enyém, ezt azért kaptam, hogy gondozzam és növesszem. Ahogy a gyerekem sem az enyém, csak kaptam egy feladatot, föl kell nevelni. És ezt azután írtam ki a weboldalra Gyurival egyetértésben. Nekem az nagyon jó érzést ad, hogy néha, nagy ritkán, egy-két évente visszajut hozzám egy sztori, hogy ez valakit inspirált valamire. Most nemrég a Sipol Szolitól tudtam meg, hogy ez őt mire inspirálta. De mondom, ez a néhány évente visszajut egy ilyen sztori. De nem azért írtam ki, mert hogy milyen változást fog ez létrehozni, hanem mert csak fontosnak találtam, hogy könnyebben találjanak meg azok, akik hasonszörűek, és jó messzire kerüljenek el, akik úgy gondolják, hogy ez alapján inkább el kéne kerüljenek. Gondoltam, ez így win-win.
Igen. Vevőkre, meg munkatársakra is vonatkozik, gondolom.
Igen, abszolút. Bár szerintem én ezzel nem sokat gondolkoztam, hogy ennek mi lesz az eredménye. Tényleg. Hanem egyszerűen csak ki akartam írni. Hogy így világos legyen.
Jó, világos legyen.
Így van.
De nem tök jó volt.
Jó, Balázs, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen, remélem hasznos volt.
Igen, és hogy tudtunk itt egy bő óra hosszát beszélgetni. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Sziasztok. Sziasztok.